Testvérek, hallgassuk az igét, ami ma reggelre Isten lelkétől adatott. Azzal fognak gyanúsítani rögtön, mikor meghallják a textus, hogy összebeszéltem Bódis Miklós testvéremmel. Mert hogy? A mai textus is az Ézsaiás könyvéből való. Ráadásul a tegnap esti alapigének szinte ellentmondó ige az, ami mára van, de azért mondom csak szinte ellentmondó, mert ahol ott hallottuk, hogy meddig lesz ez így, Uram, mindaddig, amíg pusztává lesznek a házak, a föld is, ugye? Itt most ennek ellenkezőjéről beszél a próféta, és ezt Ézsaiás könyve 62. részéből olvassuk, úgyhogy nem beszéltünk össze, én ezzel készültem otthon, és lám, így rakja össze Isten lelke az üzeneteket. Ézsaiás 62-ből olvassuk az első 5 verset. Azt mondja itt a próféta, Sionért nem hallgatok, és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az ő igazsága, és szabadulása, mint a fápja tündökör. És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak néked, amelyet az Úr szája határoz meg. És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében. Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak, én gyönyörűségem, és földedet így férjhez adott. Mert az Úr gyönyörködik benned, és földed férjhez adatik. Mert mint elveszi az ifjú a hajadont, aként fognak neked örülni a fiaid, vagy más fordításban, aként vesz el téged a te építő. Ez egy vitatott része ennek a textusnak, és ezért van több fordítási lehetőség. Itt Károli azt mondja, mert amint elveszi a legény a szűzet, aként vesznek feleségül téged fiaid, ez egy kicsit homályos és félreérthető fogalmazás, sokkal érthetőbb az, hogy ahogyan elveszi az ifjú hajadon, Luther legalábbis így fordítja, aként fognak neked örülni a fiaid, és amint örül a vőlegény a mennyasszonynak, aként fog neked Istened örülni. Ez nagyon pozitív hangú profécia. Ugye megmagyarázza Ézsaiás, akinek az elhívásáról, megtérésről az este hallottunk, ugye, hogy miután Isten megtisztította az ajkait, egy tisztátalan ajkú nép között elkezdi hirdetni a megtisztító evangéliumot, és itt már egészen ugye a könyve vége felé megmagyarázza, megindokolja, hogy miért papolt olyan sokat, miért nem hallgat. Tudjuk a kortörténeti leírásokból, hogy 40 évig prófétált Ézsaiás, Krisztus előtt 740-ben halt meg Uziás király, akiről az este hallottunk, és akkor állt be a szolgálatba a próféta, és Krisztus előtt 740-től 700-ig szolgált, tehát hosszú évtizedeken át, és ugye itt megindokolja, hogy miért nem hallgat, és miért nem nyugszik. Sokszor akarják, és akarták elhallgattatni a prófétai lelkű embereket. Tudjuk azt, hogy Jeremiást is nem egyszer pöcegördörbe dobták, megverték, bebörtönözték, és sok más próféta hasonlóképpen járt, mert nem hallgattak. Tudjuk, hogy Jeremiás nem is egyszer elhatározta, hogy többé nem szól az Úr nevében. Inkább hallgat, mint hogy újra megjárja, újra megverjék, újra börtönbe dobják, inkább hallgat. De tudjuk, hogy magyarázta, hogy amikor Isten lelke, mint valami tűz, átjárta a csontjait, ugye akkor csontjaiba rekesztett tűz kicsapott belőle, és nem tudott újra hallgatni. Megint csak szólnia kellett az Úr nevében. Hát ez a prófétai sors, és nyilván az igehirdetőknek is ez a sorsuk, és jaj, azoknak az igehirdetőknek, akik csak azért szólnak, mert beharangoztak vasárnap délelőtt 10-kor, és mert felveszi hóvégén a fizetés, hát akkor muszáj mondania valamit, meg is érzi a gyülekezet, ha csak ilyen muszájból mond valamit, hanem nekünk, ugye, ha Isten szolgálatában állunk, akkor van mondani valónk, amikor maga az Úr szól, és amikor ilyen mennyei tűzként erőt vesz a csontjainkon is, ahogy Jeremiás fogalmaz, ugye, és kicsap belőlünk, mert azt az éltető szót, megtérésre hívó üzenetet, amit Isten rábíz Ézsaiásra, Jeremiásra, stb. Mindenkori igehirdetőkre, azt el kell mondani, és nem szabad el. Nekem nagyon tetszik ez a fogalmazás, hogy Sionért nem hallgatok, és Jeruzsálemért nem nyugszom. Miért? Mert fáj a prófétának Sion sorsa. Fáj a prófétának Jeruzsálem sorsa. Fáj a prófétának Isten népének a helyzete. És ezért nem hallgathat. Jaj annak, aki látja, hogy valaki át akar futni a forgalmas úton a tilosban, és nem szól rejá, és a szem előtt halálra gázolja egy autó. Jaj annak a szülőnek, ha látja a gyerekét játszadozni egy veszélyes szakadék szélén, vagy egy tó szélén, vagy egy sodró folyó szélén, és nem szól rá idejében, hogy gyerek, ne menj tovább, mert beleesel és elpusztulsz. Jaj annak, aki nem szól idejében, és a lelke megterelődik a másik pusztulása miatt. És bizony, hányszor kényelmesebb nekünk is úgy hallgatni. Kellemetlen, kínos helyzetekben nem szólni. Pedig lelkeket menthetünk meg a kárhozattól. És mi ezért szólunk. Ezért vannak ezek az alkalmak is, hogy itt is szóljon a prófétai szó. Nem mintha mi nagy prófétáknak akarnánk magunkat bemutatni, ne értsük félre. De ha Isten igéje megszólal, akár ilyen gyarló embereken keresztül is, mint akik itt a programban be vannak nevezve, ugye, akkor az mentő isteni szó. És ezért nem hallgat, ezért nem nyugszik a próféta. Míg nem földerül, mint fényesség az ő igazsága és szabadulása, mint a fákja tündököl. Az ő igazsága egy nagybetűvel van leírva. Isten igazsága kell földerüljön, és az a szabadulás kell meglátszódjék Isten népe életében, ami olyan, mint amikor a fákja fellobban a sötét éjszakában. Tehát így látszik-e a mi szabadulásunk? Ilyen világító-e a megszabadított életünk? Ez a nagy kérdés. És ha nem, mert bizony nem mindig ilyen világító, pedig nagyon sűrű a lelki homály és a sötétség körülöttünk, ezért szól újra. Mert nem hallgathat Isten mindaddig, amíg meg nem látják a népek, itt a népek a pogányokra utal abban az ószövetségi környezetben, meg nem látják a megszabadítottak életében az Isten igazságát. Meg nem látják az Isten dicsőségét. És mindig ez a nagy kérdés, hogy mit látnak a mai Isten nélkül élők az Isten népe életében. Látják-e azt, az igazságot, azt az isteni dicsőséget, ami ott ragyog, az Isten népe élet. Mert ott kellene, hogy ragyogjon ennek. És azt is észreveszik-e, hogy új nevet kaptunk. Mert azt mondja a próféta, hogy új nevet adnak neked, amelyet az Úr szája határoz meg. Mi nagyon jól tudjuk, ugye, a Szentírásból, akár az Ószövetségből, akár az Új Szövetségből, hogy amikor Isten elhív valakit, megszólít valakit, beállít a szolgálatába, akkor sokszor nevet is változtat Isten annak az életében. Nevet is változtat. Ábrahám, Ábrám volt korábban. Sára, Szárai volt korábban. Jákobból Izrael lett, miután találkozott Istennel, és úgymond küzdött Istennel, és hát győzött, mert Isten angyala úgy mondja, hogy küzdöttél Istennel, és győztél. Ugye, de ő legyőzetett Isten által, úgy mondott a jabbók hágójánál, vagy gázlójánál. És bizony ott van az új szövetség közismert példája is, amikor azt mondja Jézus, hogy te Simon vagy, de Péter leszel ezután, ugye? Petros kőszikla. Új nevet adnak neked, amelyet az Úr szája határoz meg. Mi volt a régi neved? És itt kiki elmondhatja. A legutóbbi Biblia köri együttlétünkön ott volt egy testvér közöttünk, aki nemrég szabadult az alkoholizmusból, hiszük, hogy végérvényesen, de ő így mutatkozik be, hogy én XY alkoholista. Nem csak ilyen bűn van. Mert lehetne úgy is bemutatkozni, hogy én XY a kapzsi. Zákeus így mutatkozott be Jézusnak. És az irigy, és a fösvény, és a haragtartó lehetne itt sorolni sokféle olyan nevet, ami az óemberre illik. Én a türelmetlen, én a kishitű, én a kételkedő. De azt mondja Isten, új nevet adok, amit az Úr szája határoz meg. Az Úr szája határoz meg. Éppen legutóbbi bibliaköri együttlétünkön foglalkoztunk, sorozatban veszük mindig a házi bibliórákon egy-egy bibliai könyvet. Most a Lukács evangéliumát kezdtük el nemrég, és ott a keresztelő János születése kapcsán ugye ismerős az, hogy amikor megszületik, akkor összegyűlnek a rokonok, szomszédok, ismerősök, és tanakodnak, hogy milyen nevet adjanak az újszülött kisfiúnak. És hát azt javasolják, hogy az apja nevéről Zakariásnak neveztessék. És akkor megszólal Erzsébet, a gyerek édesanyja, és azt mondja, nem, János a neve, mert az Úr ezt jelentette ki. És akkor intenek az apának, aki ugye tudjuk, akkor éppen 9 hónapig néma volt, kisítősége miatt, hogy na hát minek nevezné a gyereket, és akkor kér táblács, leírja, és pont amikor írja abban a pillanatban megjön a hangja, ugye, és mondja, ő is megerősítve, amit Erzsébet már kimondott, amit korábban az Úr mondott neki, hogy János a neve. Miért? Mert az Úr szája határozta meg ezt a nevet. Hiába jönnek a rokonok, ismerősök egy más javaslattal, az Úr szája azt határozta meg, hogy János a neve. Az Úr kegyelmes. Mert hogy Zakariás és Erzsébet öreg életében keresztelő János születése Isten különös kegyelmének a csodája volt. Milyen neved van, amit az Úr szája határozott meg? Igen, ez egy nagy kérdés, testvérek, mert a megtérésben új nevet kapunk. Új természettel ruház fel Isten. Hogy mondja Pál apostol az Efézusi levélben? Vekkezzétek le az óember szerinti romlottságot, és öltözzétek fel a Krisztus szerinti újat. Mi mindent kell levetkezni az embernek, hogy felöltözhesse az újat. És akkor lesz a dicsőség koronája az Úr kezébe, és királyi fejbíz Isten kezébe. Érzékeljük, milyen költőjen fogalmaz Ézsaiás. Mondják is a teológusok, hogy az Ószövetség evangélistája Ézsaiás. Nagy tudású, széles látókori jeruzsálemi ember, és évtizedeken át képviselte az Úr szolgálatát. Ráadásul nagyon magas szinten, nagyon minőségi szinten. Leszel dicsőség koronája az Úr kezébe. Királyi fejdisz Istened kezébe. Korona, fejdisz, királyság. Hogy mondja az új szövetség? Péter apostol, az egyszerű halász ember. Ugye, aki korábban Simon volt, de Krisztustól új nevet kapott. A királyi papság szent nemzet megtartása való nép vagytok. Pál apostol, hogy mondja az efézusiaknak, voltatok régen sötétség, most világosság fiai vagytok. Akkor járjatok ennek értelmében. Királyi papság szent nemzet megtartásra való nép. Péter apostol ott arra utalt, hogy egy olyan királysághoz tartozunk, amelynek a tagjai papi hivatásúak. Különös királyság ez. Ahol papi méltósággal ruházza fel Isten a megváltottak seregét. Nem neveznek többé elhagyatottnak, s földedet sem nevezik többé pusztának. Rám, ugye tegnap estigében az volt, meddig, Uram? Meddig? Addig ez az ítélet, ugye, amíg pusztává lesznek a házak is, és a föld is, és eljön az idő, amikor majd a fogság után helyreállítja Isten az ő népét, akkor már nem neveztetik többé elhagyatottnak, s földedet sem nevezik többé pusztának. Nagy érdekes szójáték van itt ebben a negyedik versben. Tovább olvassuk, hogy így hívnak én gyönyörűséges földedet így, hogy férjhez adott. Hát ritka eset ugye, hogy egy földet úgy nevezzenek meg, hogy férjhez adott. Korábban pedig árva volt, elhagyott volt, mondjuk így gazdátlan volt. Ugye, akik vidéken élnek, meg hát többnyire vidékről kerültünk, a városiak is városra, ugye tudjuk, mit jelent egy elhagyott kert. Mit jelent egy elhagyott föld, amire nincs gazdája. Volt szó arról, hogy mit jelent egy elhagyott ház. Inkább ingyen is kiadják, hogy alakjon benne valaki. Mert ha nincs benne valaki, nincs gazda, aki gondoskodjék róla, akkor tönkre megy. Nos hát, nagy érdekes a szójáték az eredeti héberben, azt mondja, nem neveznek többé elhagyatottnak. Ez héberül úgy hangzik ez az elhagyatott szó, hogy azubá. És érdekes, hogy azubának hívták Izrael egyik korábbi királyának, Józsafátnak az édesanyját, aki több mint 100 évvel Ézsaiás, Uzziás király előtt uralkodott. Döbbenetes, hogy egy király édesanyját úgy hívták valamikor a Szentföldön, Isten népe körében, hogy elhagyatott. Igen, lehet világi méltóság, királyi méltósággal fölruházott valaki, palotában élhet, sejem és bíborba öltözhet, és mégis lehet elhagyatott. Azubá, héberül. Vajon hány ilyen elhagyatott, külsőleg, esetleg irigyelt helyzetben lévő lélek van ezen a világ? Anyagiakban bővölködő, külsőségekben talán hírnévvel, hatalommal felruházva, és mégis elhagyatott. Igen, egy király édesanyja is lehet elhagyatott. De talán lehet, hogy maga a király nem gondoskodott az öreg édesanyjáról, és lett elhagyatott. Ó, bárcsak ne lenne ilyen vád irányunkban majd az ítélet napján, hogy miattad volt melletted valaki elhagyatott. Akit rád bízott az Isten, soha ne érezze senki miattad elhagyottnak magát. Hát ez rettenetes ítélet lenne reánk nézve. Nem neveznek többé elhagyatottnak, s földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak én gyönyörűségem. És itt megint visszautolok a héberre, mert mondtam, hogy szójáték is van ebben. A gyönyörűségem azt jelenti héberben úgy van, hogy hefsibá. Elhagyatott azubá, gyönyörűségem hefsibá. Ezután így fogom nevezni a feleségemet. Hefsibá. Ne ijedj meg, ha ezt mondom holnap reggel, amikor kint az a kis álmos szemeidet. Hefsibá. Hogyan tudtál? Hefsibá. Nagyon érdekes testvérek. Efe. Hefsibá. Nagyon érdekes, hogy ez a Hefsibá is egy női név. Mégpedig Ézsaiás király kortársa, rosszul mondom, Ézsaiás proféta kortársa volt Ezékiás király, és Ezékiás király feleségét hívták így, hogy Hefsibá. Hefsibá. Azaz gyögyörűsége. Egyik korábbi királynak, Józsafátnak az édesanyját úgy hívták, hogy elhagyatott. A jelenlegi király feleségét, Ezékiás feleségét úgy hívják, hogy gyönyörűsége. Hefsibá. Micsoda különbség a kettő között? Elhagyatott, vagy gyönyörűségem? Mert amikor kimondom, hogy gyönyörűségem valaki irányába, azt jelenti, hogy ő hozzám tartozik, Sőt, ennél többet jelent, hogy én gyönyörködöm benne. Hogy nekem sokat jelent. Testvérek, így kellene tekintsünk egymásra. Ugye tegnap elhangzott ilyesmi is, hogy Isten országát észrevenni a másikba. Miben tudok én gyönyörködni, ha látom a lelki testvért? Abban az Úrban, aki ott lakik benne. Abban a kedvességben, szeretetben, jóindulatban, alázatban, szelídségben, amit Krisztustól kapott. Ebben tudunk gyönyörködni. Ezért örülünk egymásnak, mi hitben járó atyafia. Én gyönyörűségem, azt mondja, így hívnak, nem nevezik földedet többé pusztának, elhagyatottnak, hanem úgy, hogy gyönyörűségem. Földedet, hogy férjhez adott. Picit visszahajtok ugyancsak itt az Ézsaiás könyvében, mert ott van az 54. részben másik nagyon biztató profécia. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, nem gyaláztatsz meg. Özvegységed gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izrael szentje, az egész Úr Istenének hivattatik. Férjed a te teremtőd. Ézsaiás 54.5-ben mondja ezt Isten. Igen, az elhagyatottság semmilyen értelemben nem kívánatos dolog. Emberi, fizikai értelemben sem. És lelki értelemben sem. Én téged el nem hagylak, mondja Isten. Jézus azt mondja a tanítványainak, éppen mikor búcsúzik tőlük, mikor fizikai értelemben kilép a körükből, azt mondja, veletek vagyok minden napon a világ életében. Hogy? És hogy elküldik a pártfogót, az ügyvivőt, a vigasztaló szent lelket. Mert azért jött, hogy ne legyünk elhagyatottak, hogy ne legyünk pusztává, gazdátlanná. Ugye a puszta csak töviset terem és bogáskórót. Ahol gazda van, ott kiirtatik a tövis és a bogáskóró. Van-e gazdája az életednek? Ha igen, akkor már nem terem töviset. Bogáskórót, akkor már nem tud szurkálni a nyelved. Tegnap este hallottuk. A megtisztított nyelv nem tud szurkálni, bántani, sértegetni. Nem terem többé bogáskórót és töviset az életed, mert férhez adatott a föld, a te életed földje, talaja. Nyelved, gondolkozásod, érzelemvilágod, vágyaid, mind a mennyei gazda birtokába került. És ez a csodálatos lehetőség az, hogy nekünk testvér. Férhez adott, mert az Úr gyönyörködik benned, és földet férhez adatik. Az Úr gyönyörködik benned. Nagy érdekes ez a kép, amit itt a záró vers használ. Ugye a legény a hajadont elveszi, és ahogyan örül a legény az ő a menyasszonyának, ugye a vőlegény az ő menyasszonyának, aként fog örülni neked Istened, vagy aként fognak neked örülni a fiaid. Itt mindenféle emberi kapcsolatot besülít egyetlen versbe a próféta, hogy Isten is szeretne gyönyörködni benned, és ennek nyomán ti is örülni tudtok egymásnak. Örülnek a fiaid neked, és Isten is örül neked, és gyönyörködik benne. Tudunk-e így örülni egymásnak? Tudunk-e így gyönyörködni egymásban? Vőlegény és menyasszony, az a kép végigfut az egész Szentírásra. Én nemrég egy ilyen rövid sorozatot tartottam otthoni gyülekezetünkben erről, hogy az Ószövetség úgy mutatja be Istent, ugye, mint vőlegény, sőt, itt olvastuk az 51. részben, hogy férjként mutatkozik be, teremtő Istenként Izrael irányába, és tudjuk azt is, a Hózseás proféciában van egy gyönyörű kijelentése, hogy eljegyezlek téged magamnak örökre. Isten ilyen eljegyző vőlegényként lép Izrael körébe, hogy ő legyen az ő jegyese. De ott van az új szövetség gyönyörű leírása Pál apostol részére, ugye, amikor a házasság titkát feszegeti az efézusi levélben, és a végén ugye kiukad oda, hogy de én Krisztusról és az Anyaszentegyházról szólok. Krisztus a vőlegény, és az Anyaszentegyház a megváltottak serege, mennyasszony. És ő jött, hogy eljegyezzen minket, sőt, jegyajándékot is adott, mint ahogy az ószövetségi eljegyzések idején mindig egy-egy jegyajándékkal lette meg a vőlegény az ő jegyesét, a mennyasszonyát. Jézus Krisztus az ő vérével fizetett azért, hogy megvásárolja a maga számára a korábban elhagyatott, pusztává vált mennyasszonyt. Most ez a drága lehetőség nyílik. Akkor, amikor Isten helyre állítja Izraelt, ott Ézsaiás proféciája értelmében, mikor majd lejár a fogság ideje, és ez adatik nekünk is akkor, amikor Isten véget vet a bűnuralmának az életünkben, és amikor a helyére teszi végleg a mi életünket. Hát ebben segítsen a mi Urunk, hogy ez a hétvége is ehhez járuljon hozzá, hogy a vele való szövetség még erősebbre köttessék, és még inkább tisztuljunk, szentségben ragyogjunk, hogy tudjon gyönyörködni bennünk az Úr, és ez a világ is észrevegye, hogy nem vagyunk elhagyottak, hanem férhez adattunk, úgymond, hogy a mennyei vőlegény jegyeseiként mi már az ő gyönyörűsége vagyunk. Amen.